amikor védkezel irgalmatlan a szívemben, örökkéd a hűségem, amelyre jársz végben, nyomadva lépem. Nem rejtőzöm el, szeretett lángom a tőlem, ne félj, ha így eljársz, itt vagy a fél.
Ne félj, mert megváltott vagy. Kulcsot kaptál, ami hatalmat jelent a számodra. Kulcsot kaptál a menny királyságához. És ezekkel a kulcsokkal bezárhatsz ajtókat, és megnyithatsz ajtókat. A rossz dolgokat megtilthatod, a jó dolgokat pedig megengedheted. És ez rajtad múlik, ezt mondja az Úr. Használd a kulcsokat, mert ezzel adsz az Atyának felhatalmazást, hogy a segítségedet siessen, és belépjen a dolgaidba, hogy előmozdulást hozzon, hogy felemeljen téged, és megáldjon téged hatalmasan, hogy az ő áldásai valóságba jöjjenek a számodra. Vedd a szádra az ő igéjét, mert az ige tűz, sziklazúzó pöröly, és amikor te az igét szólod, akkor az angyaloknak rendeletet adsz, utasítást adsz, amit ők végrehajtanak. Ők erre várnak, hogy ne legyenek munkanélkül. Foglalkoztasd őket, alkalmazd őket, és meglátod, hogy az utad sikeressé válik. Ez az Úr szava ti hozzátok. Köszönjük, Uram, a te ígédet. Köszönjük a te jelenlétedet, a bölcsességedet, a Szent Szellemed vezetését, és minden olyan dolgot, ami tőled származik. Köszönjük, Uram, a te jelenlétedet, a te érintésedet, és hálát adunk, Uram, mindazért, amit te elkészítettél a mai napra a számunkra. Köszönjük, hogy az áldások teljességében járhatunk, és hálát adunk, Uram, a világosságért, amit az ige által adtál nekünk. Dicsérünk és magasztalunk téged. Hálát adunk a kereszten bevégzett munkáért, és köszönjük a Szent Szellemed munkálkodását, a szellemi ajándékok működtetését, amely már is elkezdődött a te dicsőségedre. Köszönjük, Uram, hogy együtt lehetünk, és egységbe lehetünk, és az áldásaidban járhatunk. A Jézus nevében. Amen. Mondd meg a szomszédodnak, hogy a legnagyobb kulcs a szád. Halleluja! Szeretettel köszöntünk benneteket. Köszönjük szépen. Alig vártuk, hogy ide jöhessünk. És igazából, amikor az embernek megértése születik a pokolnak a valóságáról és a szörnyűségéről, onnantól kezdve lobban fel a tűz a szívekben arra, hogy igenis meg kell menteni az elveszett lelkeket, mert ez ránk van bízva. Mai tanítás a bibliai kulcsokról szól. Tehát a mai tanítás címe kulcsok. Majd az Ézsaiás 22-22-vel kezdjük az ige olvasást. Addig fel lehet készülni. Ha fizikai síkon tekintjük a kulcsokat, akkor azzal lehet ajtókat, zárakat megnyitni, illetve becsukni. Ahhoz, hogy ide a terembe bejöjjünk, szükséges, hogy valakinek legyen kulcsa hozzá. És a gyülekezet szervezőjének van kulcsa hozzá, ami gyakorlatilag egy hatalmat ad a számára. Tehát a kulcs birtokosa az egy bizonyos hatalommal felruházott személy. Nem tehet meg mindent a gyülekezet szervezője, azért mert van kulcsa, nem építheti át az osztálytermet, de beengedhet bennünket. És a végén meg ugye bezár. De gondoljatok például egy börtönre. Tehát egy börtönőrnek is hatalma van, hogy embereket bezárjon, vagy szükség esetén valamiért kiengedjen. Lehet, hogy csak meghallgatásra, vagy látogatója van, vagy tárgyalásra, de ő egy bizonyos hatalommal bír a rábízott emberek felett. Azt hiszem, hogy ez a kulcs kérdése így érthető fizikai síkon. Szellemi síkon a kulcs értelme, a kulcsnak a jelentése, hogy megtiltunk, vagy megengedünk valamit. Tehát a tiltás és engedés. Ez hasonló, ha most visszamegyek megint a börtönőrhöz. Ő is ugye megtilthatja a rabnak, hogy kijöjjön, vagy megengedheti a rabnak, hogy kijöjjön. A görögben a kulcs és a hatalom fogalmak azok szorosan összefüggnek. A kulcs az jogot és hozzáférést ad a kulcs birtokosának. És mi megkaptuk a menny királyságának a kulcsait, és mi örökös birtokosai vagyunk ennek a kulcsnak. Egyébként a kulcs birtoklásáig van az illetőnek hatalma. Hát ha a börtönőr elmegy nyugdíjba, és a kulcsokat leadja, akkor már nincs hatalma az ajtó, illetve a fogvatartottak fölött. A kulcs, ami ugye nem egy fizikálisan fogható kulcs, ez a mennyből jön, kijelentés formájában. Tehát a mennyből kapjuk a kulcsokhoz, a kulcsok működtetéséhez szükséges kijelentést. Most jön az Ézsaiás 22:22, és az Ószövetségben is itt láthatjuk, hogy Isten akarata az, hogy a kulcsokkal az ő népe tudjon bánni. Tehát Ézsaiás 22:22.
S az ő vállára adom a Dávid házának kulcsát, és amit megnyit, senki be nem zárja, és amit bezár, senki meg nem nyitja.
Amen.
Amen.
Tehát ez egy hatalom, azt hiszem, hogy egyértelműen látszik. És már az Ószövetségben is ugye láthatjuk Isten akaratát a kulcsokkal kapcsolatban. Proféciákban szokott elhangzani, hogy néked adom a Dávid kulcsait, vagy néked adom a menny királyságának a kulcsait, és hogyha valaki ilyet kap proféciában, akkor az hatalmat jelent. Tehát hatalmat kaptál egy bizonyos területen. Tehát a hatalomról szól a kulcs. Mai alkalom proféciába kezdődött. Ez a kis profécia. Ezt úgy hívják a keresztény nyelvezetben, hogy a kis profécia. Nem a proféta hivatala, mint a Chuck Flynné, akit sokat ismertek, hanem mint szellemi ajándék. Az 1 Korintus 12 szerint működik. És igazából minden hívőnél működhet, ahogy a szellem akarja. Lapozzunk el a Jelenések 1:18-hoz, és megnézzük az Új Szövetségben, hogy hogy néz ki ez a kulcskérdés.
És az élő, pedig halott voltam, és ímé, élek örökkön örökké. Amen. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.
Halleluja!
Halleluja!
Ki mondja ezt? Jézus mondja. Mit mond? Hogy nálam vannak a pokolnak és a halálnak a kulcsai. Halleluja! Még egy nagyobb halleluja. Így igaz? Ha most Jézusnál vannak a kulcsok, akkor az ördögnél nincsenek kulcsok. Lapozzunk el közben a Zsidó 2:14-hez egy kis kitekintés. Mert Krisztus megsemmisítette és megbénította az örök ellenséget. Zsidó 2.14-ben nézzük meg az igét.
Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, tudnélik az ördögöt.
Tehát az Úr Jézus a saját halála által lekerült a pokolba, ugye kettős halált halt, szellemi és fizikai halált, és az ő halála által semmisítette meg a pokolnak a munkáit, az ördögöt és a halált. Közben lapozzunk el a Kolosse 2.15-höz, hogy jobban láthassátok ezt a kérdést, mert Jézus ugye legyőzte és megfosztotta a hatalmától az ellenséget, a sötétség erőit. Kolosse 2.15.
Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által.
Ki tette ezt? Jézus. Tehát az ellenség le van győzve. Másik igehelyen találjuk azt is, hogy a talpunk alá van helyezve. Tehát mi történt, amikor az Úr Jézus feltámadt a halálból? És nem is akárhogyan, hanem győztesen feltámadt a halálból. Magával hozta a pokol és a halál kulcsait. Ezt olvastuk az előbb a Jelenések 1.18-ban. És Jézus kijelentette, hogy én élek, akkor ti is élni fogtok. Ez az újjászületett keresztényekre vonatkozik. Ezt megtaláljátok otthon a János 14.19-ben. Hogy szellőztessétek a Bibliát. Ha egy keresztény csak néha jár a gyülekezetbe, akkor nem lesz benne olyan mélyen ez az ismeret, ez a kinyilatkoztatott tudás a kulcsról és a hatalomról, hogy vészhelyzetben azt elő tudja venni és meg is tudja cselekedni. Én is vágytam még a hátulgombolós keresztény koromban arra, amit tanított a pásztorom annak idején, hogy hát ha az ember mondjuk elbotlik, vagy elhasal, vagy történik vele valami hirtelen nem várt esemény, akkor mi jön ki a száján? Elkerítik ugye némelyek, de aztán ugye ez már jobbik változat, amikor valaki azt mondja, ja Istenem, de amikor azt mondja ki az ember, tehát a szelleméből ez úgy kiömlik, hogy Jézus nevében tökéletes minden csontom. Mert amit egy vészhelyzetben kimondunk, azt fogjuk megkapni. Sötétben kimegy az ember az udvarra, belebotlik egy éles vasba, lábszára, az egy fájdalmas dolog, és mit mond ki elsőre? Azt kapja meg? Ugye? Ez a legnagyobb kulcs a szánk, ahogy köszöntöttük is egymást. Tehát úgy tud mélyen az ige, a hatalom és a kulcs a hívő szívébe beivódni, hogyha rendszeresen foglalkozik az igével. Rendszeresen jár gyülekezetbe, mert ezt a Jézus mondja, hogy el ne maradjatok az egybe gyülekezésektől. És egy kritikus helyzetben automatikusan az fog előjönni. És én is elértem egy olyan szintet, egy idő múlva, hogy ha hirtelen valami hatás ért, akkor már az jött ki, hogy Jézus nevében. De nem az első hetekben és hónapokban. Lapozzunk el a Máté 16, 15-19-ig szakaszához. Előbb azt mondtuk, hogy a kulcs Jézusnál van, mert ő, amikor győzedelmesen feltámadt, akkor elvette az ellenségtől a pokol és halál kulcsait, és magába hozta. Ezt követően mi történt? Most fogjuk olvasni, hogy elénk tárta. Nekünk adta, hogy ezeket a kulcsokat használva győztes életet élhessünk. Tehát Máté 16-ban, 15-19-ig.
Mondanékik, ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus mondanéki, áldott vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én gyülekezetemet, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És néked adom a menny királyságának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.
Amen. Gyorsan föllapozzuk ezt az igét, mert ez kijelentés által érthető meg. Jézus megkérdezte Pétert, hogy ki vagyok én? Kinek tartasz engem? És Péter egyértelműen válaszolt, hogy te vagy a Krisztus. Krisztus azt jelenti, hogy felkent, messiás. Jézusnak a címe a Krisztus. Ezen belül ugye felkent és messiás, attól függ, hogy milyen nyelven értelmezzük ezt. Honnan vette Péter, hogy ő Jézus, hogy ő a Krisztus? Azt mondja az ige, hogy nem test és vér mondta meg a számára. Tehát nem ember mondta meg a számára. Hát akkor honnan vette? Kijelentés által vette. Ez egy kulcs. Ez egy nagyon fontos kulcs. Mindjárt meglátjátok miért. 18-as versben pedig azt mondja az Úr Jézus, hogy ezen a kősziklán építem fel az Anya Szent Egyházamat, illetve mostani verziókban ugye a gyülekezetet, tehát a globális egyházat, és ezen a pokol kapui sem vesznek diadalmat. Na most Pétert eltemették, és a szikla sírjára építettek egy templomot. Mert szó szerint értelmezték, hogy Péter a kőszikla, és erre építettek egy templomot, és egy egyházat. De itt az ige a kőszikla alatt nem Pétert érti, hanem azt a kijelentést, amit kapott Péter Istentől, hogy ő a Krisztus, aki előtted áll. Tehát vannak részek, amit csak kijelentés által lehet megérteni. És ezért lehet imádkozni. Kérni a kijelentés bölcsesség és a tisztánlátás szellemét. Tehát ez már egy kulcs. Tehát Péter kijelentés által kapta meg, hogy Jézus a Krisztus, és Krisztusra épül az egyház. A kőszikla a kulcs, a kijelentés, és Krisztus a messiás, a felkent. A gyülekezetnek a hatalma Krisztustól származik az átadott kulcsok alapján. Jézus körülbelül ilyet mond itt a 18-as versben, hogy én vagyok a Krisztus, akire Isten az ő gyülekezetét építi, és erre a kijelentésre olyan hatalmat adott, amelyen a pokol sem vesz diadalmat. Tehát a kőszikla alatt egy kijelentést kell érteni. És utána 19-es versben azt mondja, hogy imé, néktek adom a mennyek országának, itt meg azt hiszem királyság van már?
Menny királyság.
Igen. Vannak ilyen pontosítások, hogy mást jelent az ország és mást a királyság. Árnyalatni különbség van a kettő között, úgyhogy azért vannak ezek pontosítva. És ezekkel a kulcsokkal, amit Jézustól kapnak az újjászületett keresztények, ezekkel a kulcsokkal megköthetnek dolgokat, és amit a földön megkötünk, az a szellemi világban is kötve van. Azaz a mennyekben, mert ugye három menny van. Van a földet körülvevő atmoszféra, a csillagos ég, az univerzum, és a harmadik, a nagyon-nagyon távoli menny. Jesse is milyen sokáig utazott, amikor az angyalok ugye elvitték. És ugyancsak ezzel a kulccsal meg lehet oldani, meg lehet engedni, ki lehet árasztani dolgokat. Mit árasztunk ki? Kiárasztjuk a kenetet? A jó dolgokat? Rendeletet hozunk az angyaloknak, hogy menjenek és végezzék el ezt és azt a munkát. Tehát a jó dolgokat azt megengedjük, kiárasztjuk. Képzeljétek el egy olyan zsákot, ami fel van függesztve szájánál lefelé. És ahhoz, hogy a tartalma kifolyjon, és mondjuk a garatba folyjon, mit kell tenni ehhez? Azt a madzagot meghúzni, ami a zsák száján van, és a zsák szája kinyílik. Ez egy oldás. Kiárasztás. És majd a darálóba az a gabona. Menjünk tovább. Máté 18-ban. Egyet kell lapozni. Máté 18-ban a 18-tól 20-as versek.
Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. Ismét mondom néktek, hogyha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egyedülnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
Amen.
Amen.
Gyakorlatilag itt ebben a versben megvan ismételve, amit az előbb olvastunk. Egyébként is minden igét legalább két-három másik igével alá szükséges támasztani. Nekem is tettek fel kérdést más felekezethez tartozó testvérek a Jakab leveléből, Jakab 5.16-ból, hogy valljátok meg bűneiteket. Elszaladtam az előjáromhoz, én is megkérdeztem, hogy hát most ezt mivel lehet kivédeni? És rögtön mondta az igét, hogy két-három tanúbizonsággal támasztassék alá minden szó. Tehát ehhez kellene még egy-két ige, vagy három ige. De nincs. Mert a páli levelekben sehol nem olvashatunk a bűnmegvallásról. És a levelek többsége pedig Pál tollából származik. Tehát hatalmat kaptunk az oldásra és a kötésre. Természetesen a jó dolgokat megoldjuk, szabaddá tesszük, a rossz dolgokat pedig megkötjük, megtiltjuk. Akár ezt jelképesen egy sorompónak is vehetjük, hogyha te lennél a sorompó kezelő bakter, akkor bizonyos esetben a sorompót leengeded, és megtiltod a közlekedést azzal. Aztán amikor elment a vonat, akkor pedig felcsavarod. És szabad a közlekedés. Tehát valahogy ehhez tudom hasonlítani az oldáskötést. A megengedést és a megtiltást. Vagy egy közlekedési jelzőlámpa. Szintén ezt csinálja. Most már automatikusan. Régen még Pécsen láttam olyat egyik kereszteződésben, 70-es években, hogy volt egy ilyen magaslat, ilyen emelvény, és akkor ott bement a rendőrbácsi, és akkor ő kapcsolgatta ugye a különböző lámpákat, hogy most melyik irányból. Most már minden automatikus, de a tiltás, meg az engedés a színek alapján az egyértelmű. Itt azt mondja az ige, azt olvastuk, hogy amit megkötsz a földön, és amit megoldasz a földön. Mit jelent ez az amit? Ez azt jelenti, hogy bármit. Bármi, ami neked nem tetszik, azt tiltsd meg. Bármi, ami neked jó, kedves, azt pedig engedd meg. Tedd szabaddá. Tehát rajtunk múlik, hogy a sorompót leengedjük, és megtiltjuk a közlekedést, vagy felnyitjuk, és szabad utat adunk. A menny kulcsait az Úr nekünk adta. Abból a célból adta nekünk, hogy uralkodhassunk a földön. Egyébként mindkét versben felfigyelhetünk arra, hogy a föld és a menny között kapcsolat van. Mégpedig az oldás kötés hatalma által. Tehát amit mi a földön, azaz a fizikai síkon megtiltunk, az a szellemi birodalomban is meg van tiltva. Amit a földön, a fizikai síkon megengedünk, az a szellemi birodalomban is meg van engedve. Nyitott ajtót biztosítunk annak a dolognak a számára. Az imáknál is tanultuk, hogy Isten korlátozva van az imáinkra. Ebben az esetben is Isten korlátozva van arra, hogy mi mit teszünk. Hogy használjuk-e az oldáskötés hatalmát. Eszembe hozta az Úr azt a történetet, talán a hívők hatalmában van, Hégen írt arról, hogy az Úr Jézus őt személyesen tanította. Nem egy esetben. És egyik alkalommal egy ilyen kis majomszerű lény odaállt kettőjük közé, és ott csivalkodott, tehát zajt keltett, a végén pedig valami füstölővel ilyen nagy füst pamacsokat elegetett. Tehát egyáltalán Hégen zavarta az, hogy nem jól hallja, amit az Úr Jézus mond neki, utána meg már nem is látja. Még a szájáról se tudja leolvasni, hogy mit mond. Ő arra várt, hogy az Úr Jézus tesz ezzel valamit. Ezzel a kis démonnal. És amikor Hégen felháborodva mondta az Úr Jézusnak, hogy hát én nem hallak, elvesztem a tanításnak a fonalát, hát nem tennél valamit? Azt mondta, hogy nem. Mert a kulcsokat neked adtam. Ez egy nagyon jó példa arra. És közd meg, tiltsd meg, és akkor meg fogsz jönni. És akkor elkezdte gyakorolni a hatalmát. Hogy Jézus nevében megtiltom, hogy itt visongjál. És akkor csend lett. De a füst nem mindig ott volt. Utána arra is parancsolt, megtiltotta. És ott, mint a megvált kutya, ott nyiszített a padlón. Az is zavarta. És akkor mondta neki Jézus, hogy most meg van kötve ugyan, de parancsolt meg, hogy takarodjon ki ebből az épületből. Megparancsolta és kiment. Nagyon egyszerű példa, de nagyon tanulságos. Így működik a hatalom gyakorlása. Ezekkel a kulcsokkal, amit Jézus nekünk adott. Tehát Isten korlátozva van arra, hogy mi mit teszünk a kulcsokkal. Ószövetségben is olvassuk egy-két helyen, hogy korlátozták az izraeliták Istent. Engedetlenségükkel és egyéb dologgal. Lényeg az, hogy te csak hidd és cselekedd ezeket az igéket. Hogy a kulcs nálad van, a kulcsokkal nyithatsz és zárhatsz. Amint meg van írva, cselekedj úgy. A Jézus neve a kulcs. És ez a név ajtót nyit a lehetetlenre, és ajtót nyit a természet felettihez. Mert a természet feletti ugye a hitvonal fölött van. Amíg testben vagyunk, addig nem igazán hitben vagyunk, de amikor teljesen átlépünk a hitvonal fölé, akkor hitben vagyunk, szellemi birodalomban vagyunk. Ma is ugyanannyi erő van a névben, Jézus nevében, mint amikor ő itt szolgált a földön. Ezt valljuk meg együtt, hogy belétek rögződjön.
Ma is.
Ugyanannyi erő van,
ugyanannyi erő van
Jézus nevében,
mint amikor ő
itt szolgált a földön. Amen. Tehát semmivel sem kevesebb. Tehát amikor a Jézus nevét a szádra veszed, mint kulcsot, akkor az az erő mögött áll. Az az erő, ami az Úr Jézussal is volt. Róma 12.2-höz lapozok én, mert a bővített szerint fogom felolvasni nektek. Múlt héten hallhattátok a mi Bibliánkból. Elég izgalmas a bővített fordítás is. És ne szabjátok magatokat e világhoz, e korhoz, átalakulva és alkalmazkodva annak külső felszínes szokásaihoz, hanem változzatok el a ti elméteknek teljes megújítása által. Teljes megújítás. A helyes megvallás kulcs, amiben rejlik? A gondolatok kicserélésében. Mert a világi gondolkodást tanultuk több évtizeden keresztül, de ezt át kell formálni, át kell alakítani az Úr Jézus gondolkodásához hasonlóan. Ne lepődj meg, hogyha esetleg a világ megbélyegez, hogy te agymosott vagy. Lehet, hogy már némelyetek megkapta. Igazából ez félig meddig igaz. csak az agymosás szót azt inkább pejoratív és rossz értelemben használják, de mi inkább úgy fogalmazunk, hogy a gondolkodásunkat megújítjuk Krisztuséhez hasonlóan. Ez így szebben hangzik. Mert Isten igéje ezt mondja. Hallottátok már, de nem állt, ha még egyszer, hogy a gondolkodás, a hit és a beszéd az nagyon szorosan összefügg egymással. Mert amiről gondolkodunk, egy áttételen keresztül, a szívünkön keresztül kijön a szánkon. És a szavaid elárulnak. Nem is kell személyigazolmányt mutatni. Mert az ige azt mondja, hogy a szívünk teljességéből szól a száj. És ez így van. A legnagyobb kulcs a szánk. És egy szájból kijöhet az élet beszéde, amiből kinő az életfája, vagy pedig igével ellentétesen szól a keresztény, és a saját szellemmel egy törést szenved. Mert a szánkban van az élet és a halál. Amit te kimondasz, annak alapján működik Isten királysága. Tehát nagyon figyelni kell arra, hogy mit mondunk ki. Nekünk, mint újjászületett keresztényeknek jogunk van, erőnk van, és hatalmunk van ahhoz, hogy megkössünk dolgokat, és megoldjunk dolgokat. Tehát, hogy használjuk az oldáskötés hatalmát. És ez a királyság kulcsa. A kulcssal képes vagy nyitni és zárni, megállítani, megengedni, kiárasztani, attól függ, hogy miről beszélünk éppen. Jézus adta ezeket a kulcsokat, és ezzel nekünk hozzáférést biztosít különböző dolgokhoz. Természetesen a hatalomhoz, ha így globálisan vesszük. A kérdés, hogy te mit teszel a hatalmi kulcsokkal? Használod, vagy rozsdásodik a fiókban? Mert ez meglátszik a saját életeden. Természetesen az ördög munkáját azt megkötjük, mert arra nincs szükségünk, megtiltjuk. Hétfő reggel úgy ébredtem, hogy azt álmodtam, hogy egy autónak hiányzik a kereke. Valószínű, ellopták. Most erre nem úgy reagáltam, hogy akkor most nem indulok Pestre a pásztor konferenciára, hanem alkalmaztam a kötést. És megkötöttem az ördög munkáit, nem csak az én autón fölött, mert az pontosan nem jött ki az álomból, hogy az én autóm, vagy valamelyik pásztortársnak az autója. És akkor mindazok fölött megkötöttem, akik jönnek a pásztorkonferenciára. És nem történt semmi természetesen. Tehát az ördög munkájára nekünk nincs szükségünk. Ezért ezt nekünk meg kell tiltani, ahogy a jelét látod, hogy feldugná a szarvát, azonnal foglalkozni kell vele. És nagyon jó, hogy veszek a Szent Férből című imádság, amit ma kaptatok. A kenetet, azt ki kell árasztani. Az angyalokat el kell oldani, munkára kiküldeni. Ez pedig ugye az oldás. A jó dolgokat kiterjesztjük, kiszélesítjük, másokra is kiárasztjuk. Ha jön egy gyógyító kenet a hétközben, és nem tudom, hogy kié, akkor kiárasztom a szükségbe levők felé. Azt a kenetet. Lehet, hogy köztetek van, lehet, hogy máshol van az illető. Itt valóban jelent meg a gyógyító kenet, ez ilyen izom jellegű dolog. Köszönjük a drága Szent Szellemnek, hogy bekapcsolta a szellemi ajándékokat már a dicséret alatt. Sarokizület, kézizületben van gyógyító kenet. Aztán az alkarban és a csont és fogazat területén. Ott bizony. Lehet, hogy erőltetés, vagy valami húzódás. A kulcsok fajtáiról legközelebb tanulunk, mert túl hosszú lenne. Ugyanis más kulcsok kellenek a gyógyulás megszerzéséhez, más kulcsok kellenek az anyagiak megszerzéséhez, és egy kicsit bele nézzünk jövő héten ebbe a részbe, hogy milyen fajta kulcsok léteznek. Mai ez inkább ilyen alap bevezető a kulcsokba, hogy vannak kulcsok, nekünk adottak a kulcsok, és ezt nekünk használnunk kell a saját érdekünkben, vagy a családunk, illetve a környezetünk érdekében. Ezért van ima a családra, van a községre, van az országra ima, és ezekkel élnünk kell. És nagyon sok felé találkozunk ugye az oldáskötésnek a részével, az imájával. Halleluja. Úrvacsorát is ígértünk ma nektek. Folytassuk az úrvacsorával. Az első korintusi levél 11. fejezetéből szoktam az igéket idézni. A Biblia szerint mindenki tarthat otthon úrvacsorát. 1 Korintus 11-ben a 23-astól a 32-esig ezekből szoktam csemegézni. Előtte még, aki kíváncsi a vérnek a hatalmára, a 3 Mózes 17-11-ben még egy igét olvasunk. Ez egy kulcsige. Bizonyára azt már láttátok az Ószövetségben, hogy az akkor élőknek nem volt szabad a vért megenni. Ez csupán azért van, mert a Biblia azt írja, a 3 Mózes 17-11-ben, mert a testnek élete a vérben van. A testnek az élete a vérben van. Tehát a vérben élet van. Én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést. És mit csináltak az Ószövetségben a évente az engesztelő áldozat során? A bakok és a bikák vérével hintették meg a szentek szentjét. Másik bikára meg ráolvasták a nép bűnét, másik bakra, és ugye kiküldték a pusztába. Tehát a bűnbak a nép közül kivitte a bűnt, mert rá lett olvasva. Igaz, hogy ez nem egy végleges megoldás volt, mert évente ismételni kellett. A végleges megoldás az Úr Jézusra született meg. Mert neki egyszer kellett a keresztre menni, és egyszer kellett a vérét kiuntania. És a zsidó 9.22-ben otthon megnézhetitek, hogy csak nem minden vérrel tisztítatik meg a törvény alatt, tehát az Ószövetségben. Tehát az Ószövetségben a vérnek a célja a tisztítás, elfedés. Ez olyan, mint amikor van egy ront a kék ajtód, és lefested pirosra, akkor azt elfeded. És nem eltörlöd, tehát nem lecsiszoltad, hanem csak átfestetted. Tehát a vér is így működik. Na most az új szövetség, mivel egy jobb szövetség, az Úr Jézus vére nem elfedte, hanem eltörölte a bűnt, egyszer is mindenkorra, a múlt, jelen és jövő vonatkozásában. És egyszer kellett ennek az engesztelő áldozatnak, az áldozati báránynak, magának az Úr Jézusnak a keresztre mennie és a vérét ontania. Talán egy kicsit segít ez a két ige, hogy jobban lássátok a vérnek a jelentőségét és fontosságát. És amikor az Ószövetségben veszély fenyegette Isten népét, akkor azt mondta az ő népének, hogy az ajtó félfát és a szemöldök fát kenjétek be vérrel, és a pusztító nem fog bemenni. És erre alapulnak ezek az imák is, amit ma kiosztottam. Tehát a szent vér oltalmát naponta szükséges megvalani magatok felett, a szeretteik felett, a szeretteitek felett, az utatok, a munkátok felett. Ha másra nincs idő, akkor egy mondatban, hogy a szent vér oltalmát árasztom ki ezen és ezen területek felett. Álljatok föl, legyetek szívesek! Eléd helyezzük, Atyám, Jézus nevében mindannyiunk szívét, és a Szent Színed elé járulunk, hogy az Úr Jézus Krisztus testét és a vérét, a kenyeret és a bort magunkhoz vegyük. Közösen imádkozzunk. Atyám,
amit elvétettem,
az az Úr Jézus Krisztussal lett terhelve. Most megítélem magam, és köszönöm, hogy a Szent Vér lüktet
az életem felett,
és ez tisztaságban tart.
Tart.
Megigazultan tart.
Tart.
A Jézus nevében. Vesszük a kenyeret. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely téretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mondjuk együtt, köszönöm, Úr Jézus,
köszönöm,
a megtört testedet,
ami által
birtokolhatom a szent egészséget.
Az 1 Péter 2.24
valóságát vallom meg az életem felett.
Valóságát vallom meg az életem felett.
Azaz
a testemet
szent egészségnek nevezem.
Szent egészségnek nevezem.
És amint te vagy,
úgy vagyok én is a világon,
mert a Jézus Krisztusban való élet
szellemének törvénye
megszabadított engem,
a bűn és a halál törvényétől.
Köszönöm, Úr Jézus,
a megtört
testedet,
amit most magamhoz veszek.
Amen. Hasonlóképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván. E pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mondhatjuk együtt, köszönöm, Úr Jézus,
a
kiontott szent véredet,
amely engem tisztára mosott,
és igazá tett.
Így bármikor
az Atya trónja elé,
az ő szent színe elé járulhatok.
Bűntudat nélkül,
kárhoztatás nélkül.
Amen.
Amen.
Köszönöm a szent véredet. Gyertek sorba. mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, míg eljöven. Ebben benne van a feltámadás is természetesen. Foglaljatok helyet. Gyógyító kenet jelent meg a fejben, fejnyomás, meg valamilyen viszketés, ez vagy bőr probléma, vagy valakinek a haja növésben. Ki imádkozott hajnövésért? Kérjük a szőnyeget, és imádkozunk értetek, mert még aztán van egy kis nassi a végére. Addig nyelveken imádkozhattuk. A Jézus nevében használd a kulcsokat, amit Krisztustól kaptál, hogy sikeres és győzelemes életet élhess. A Jézus nevében kiárasztjuk feletted az áldások teljességét. Kiárasztjuk feletted az áldások teljességét a Jézus nevében, és használd a hatalmadat, a kulcsokat, amit Krisztusban kaptál, a Jézus nevében. Kiárasztjuk az áldások teljességét, a szent egészséget valljuk meg, a test, a lélek és az elme felett a Jézus nevében. Minden dicsőség a tiéd, Uram, és használd a kulcsokat. Az áldások teljességét árasztjuk ki feletted a Jézus nevében, és használd a Krisztusban kapott kulcsokat, hogy győztes életet élhess a Jézus nevében. Kiárasztjuk az áldások teljességét a Jézus nevében, és használd a kulcsokat, amit Krisztusban kaptál, hogy győzedelmes életet élhess, és betölthesd az elhívásodat a Jézus nevében. Az áldások teljességét árasztjuk ki a Jézus nevében, és használd a Krisztusban kapott kulcsokat, a hatalmadat, hogy győzedelmes életet élhess. Áldások teljességét árasztjuk ki a Jézus nevében, és használd a kulcsokat, a hatalmat, amit kaptál Krisztusban. Krisztusban kapott hatalmadat használt, hogy győztes életet élhess, és kiárasztjuk feletetek az áldások teljességét. Áldások teljességét árasztjuk ki a Jézus Krisztus szent nevében, tökéletes épséget vallunk meg a test felett a Jézus nevében, és használd a kulcsaidat. Árasztjátok ki a hiteteket, ez is egy oldás. Ez is egy kulcs, amiről ma tanultunk. Jézus nevében kiárasztjuk a szent erőt, a te dicsőséges kenetedet. Áradj kenet a Jézus nevében, és raktározódj a szövetekben. Ugyanúgy, ahogy Pál apostol idejében is elvitték a kötényeket, a keszkenőket, a ruhadarabokat a felkentekről, mert a kenet a ruhában tárolódott, és amikor a betegek testéhez érintették, akkor a kenet kiáradt, megtörte az igát, a problémát, a betegséget, a fájdalmat a Jézus Krisztus szent nevében. A Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkát, és hálát adunk, Uram, a te dicsőséges szabadításodért, mindörökkön örökké. Amen. Jönnek a gyógyító ajándékok. A fejben erőt teljesebb a kenet. Tehát akinek ilyen fejfájásos problémája van, nyugodtan tedd oda kezedet te magad is. Sérv problémára van kenet. Sérv gyógyul. Bokában munkálkodik az Úr, de ezt már ugye mondtam, csak visszatért a kenet oda, erőteljesebben dolgozik rajtatok. Milyen csodálatos dolog ez, hogy az Úr gondot visel ránk, hogy a sátorházunk is épp legyen. Halleluja. A múlt vasárnapi központi tanítás a szavakról szólt. Most hoztam kinyomtatva, és ebben is ott áll, amit vészhelyzetben először kimondasz a szádon, azt fogod megkapni. Tehát ha az ördög elgáncsol és kiterülsz, mint a gyalogbéka, akkor ne azt mondd, hogy összetört minden csontom. hanem vald meg az 1 Péter 2.24-et, hogy én tökéletesen épp vagyok, vagy ehhez hasonlót. De az igét vald meg. Nagyon fontos megjegyezni, hogy minden szó egy hordozó tartály, mert szellemi erőt hordoz. Ugye milyen szépen hangzik? Tehát a szavunk egy bizonyos hordozó tartályok, vagy mint a kamionok, hogy szaladálnak az úton. Azokban van valami, mert szállítanak valamit. Hogyha valakinek a szívébe bekerül valami hamisság, egy hamis tanítás, most az lehet más egyház hamis tanítása, vagy téves tanítása, nem is biztos, hogy hamis, lehet, hogy csak téves, mert kettő között azért különbség van. Vagy ezotérikus tanok, amik nem egyeznek a Bibliával, vagy bármi más, hogy a világi gondolatok, elképzelések, azt egyedül Isten igéjével lehet onnan kifüstölni, megsemmisíteni, mert az Isten igéje az igazság, és az igazság tesz bennünket szabaddá. A Biblia két nagy törvénnyel foglalkozik. Az Ószövetségben volt a bűn és a halál törvénye, mert Izrael népe ugye törvény alatt élt, és hogyha engedelmes volt, akkor ugye áldások szálltak rá, ha engedetlen volt Isten igéjének utasításának, akkor pedig ugye átok szállt rájuk. Az 5 Mózes 28-ban, ha ezt meg akarod nézni, akkor ott hosszan taglalja ezt. Új Szövetségben pedig a Krisztusban való élet szellemének törvénye működik az életünkben, abban az esetben, hogyha a keresztény nem megy vissza a törvény alá. Tehát ezért nem szabad a törvény alá visszamenni, mert kiesünk a kegyelemből. És ezt a két fontos törvényt a szavainkkal tudjuk aktivizálni, működésbe hozni, és annak a gyümölcsét esszük, amit kimondunk. És természetesen nekünk, keresztényeknek csak az élet szavait lenne szabad kimondani. Hogyha nem az igazságot mondjuk ki, nem az igét mondjuk ki, hanem azzal ellentétes dolgot, ellenszegülünk a leírtaknak, és azt mondjuk ki, akkor egy törést okozunk a saját szellemünknek. A héber ezt úgy fogalmazza, hogy összezúz, megsemmisít, elpusztít, és ebből egy kudarccal teli élet fog következni, hogyha valaki nem az élet szavát szólja. Viszont Isten igéje felkent, és hogyha a felkent igét valljuk meg más emberek felett, akkor nagyon sok életet tudunk ezzel orvosolni. Tehát az igei megvallást elmondjuk valaki felett, egy helyzet felett, nem csak magunk felett lehet természetesen, bárki felett, akkor az ő életüket ki tudod egyenesíteni, helyre tudod állítani, mert Isten igéje soha nem volt kudarcot. Ez az alapja. A tegnapi üzenetből is röviden szeretnék néhány gondolatot átadni, mert igen, értékesek voltak. Erzsébetnek volt egy álma, hogy a láthatók ellenére megállíthatatlanul esik az eső. És ez fog jönni. Tehát az egyik szélsőségből a másikba, mert ez a szélsőség ugye megint nem kedvez a mezőgazdaságnak, a másik szélsőség meg azért nem kedvez, mert nem tudnak össze kimenni a földekre elvetni, vagy ami még esetleg kim van, ilyen cukorrépa, egyéb ilyen későbbi növény, azt betakarítani, mert a gépeket nem bírja el a felázott talaj. Ez sem jó. Hogy mi ennek az oka, lehet, hogy már korábban említettem, lehet, hogy nem fejtettem ki elég mélyen. Istennek foglalkozni kell az antiszemitizmussal. Tegnap láttam egy részletet a meccsből, amit bejátszottak, és a zsidókat igencsak csúfolták őket, igen. Átkocoltak rájuk gyakorlatilag. Tehát Istennek foglalkozni kell az antiszemitizmussal és a vezetői szintekkel, mert 120 éven keresztül folyamatosan felelhető a korrupció. Magyarország helyzetével Isten foglalkozik. Szó szerint mondom, hogy ez az ő végzése, hogy az időjárás ilyen szélsőséges, és ezt az imáinkkal nem tudjuk felülírni, mert a végzés, tudjátok, a bíróságnál mi, az ítélet és pecsét és fellebezésnek helye nincs. amikor már ugye jogerőre emelkedett, igen. Tehát ebben a fázisban van most ez a dolog. Azért amit tehetünk, a megvallásaink, a korábban kiosztott antiszemitizmus ima, azt, ha időtök van, és a szellem úgy vezet, akkor azt tudjátok imádkozni, tudjuk imádkozni, és meg tudjuk áldani Izraelt. Mert a Biblia azt mondja, hogy aki áldja Izraelt, az áldott lészen, aki pedig átkozza, saját magára átkot fog hozni. Az antiszemitizmus valójában egy démon. És az embereket befolyásolja. Rossz irányba természetesen. És végül, amikor elérkezik a megfelelő időzítés, akkor Isten fogja ezt a démont elpusztítani. Az idők végét éljük, tehát ennek a bibliai korszaknak a végét, tehát csúszunk bele az idő végébe, mert itt vannak az előesemények. Többek között Izrael ellen népek felkelnek, és ellene fordulnak. És ez ugye oda fog eljutni, hogy egyszer csak az Úr Jézus megjelenik a felhőkön, és trombita fog szólni. Tehát az idővégi eseményekhez ugye kapcsolódik az, hogy átkozzák a zsidókat. Itt volt ez a bizonyos foci esemény is. Izraelben háborús készülődés van, gázálarcot osztanak. Aztán a 700-as klubban volt egy riport, amit talán a múltkor is említettem, hogy a globális kalifátusnak a létrehozása, ami már ugye a mi eltávozásunk után fog megtörténni. Aztán a globális infláció is a gazdasági szakemberek szerint ugye a küszöbön van. Tehát nem csak egy-egy ország, hanem globális infláció. De ne felejtsétek el, hogy mi az Úr gyermekei vagyunk. És a Szentvér oltalma, a Szentvér védelmét azért is fontos most naponta legalább egy mondatban ezt elimádkozni. Tehát ne okozzanak ezek a hírek félelmet a szívedben, hanem csak lássátok azt, hogy mifelé halad a világ, amiből bennünket az Úr kiment. Igazságtalan törvények születnek. Az előző kormány támogatta Izrael például. Nem mindegy. Maradjunk annál, hogy aki áldja Izraelt, az áldott lészen. Tehát a Isten választott szent népe felett a keresztényeknek ki kell állnia, és hangot kell adniuk, hogy mi az igazság. Mit ír a Bibliáról? Választás. Nekünk választási lehetőségünk van, hogy test szerint éljünk, vagy szellem szerint éljünk. Galata 5.22-ben, 19-estől ott kezdődik a test cselekedetei, utána a szellem gyümölcsei. Ott meg lehet nézni, hogy mik ezek. De nagyon határozottan és keményen szólt tegnap az előjárónk, hogy aki test szerint él, annak az élete 7-szeresen rosszabb lesz. Ugyanis azt mondja Máté 12.45, hozzákerestem az igét. 43-osnál kezdem. Ez már bónusz. Mikor pedig a tisztátalan szellem kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve és nem talál. Akkor azt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnan kijöttem, és oda menvén üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt. Ez az újjászületett ember, mert a háza ki van takarítva, újjá van születve, az Úr Jézus költözött az új kitakarított házba, de mivel üresen találja, olyan értelemben üresen, hogy nem szellem szerint jár az ember, hanem a test szerint követi a régi testi kívánságokat, akkor elmegy és vesz maga mellé más 7 gonosz szellemet, magánál gonoszabbakat, és bemenvén ott lakoznak, és ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Tehát rosszabb lesz az elsőnél. Múltkor tisztáztuk, és most is hangsúlyozom, hogy ha aki újjá van születve, annak a szívében Jézus van, tehát oda már démon nem mehet, ezek a démonok kívülről tudják az embereket piszkálni, tehát a testükre tüneteket tenni, az elméjüket zaklatni, és ilyen problémákat tudnak okozni. Tehát amikor a kegyelemről szól a tanítás, hogy minden eltöröltetett, akkor van, aki fölélegzik, hogy hát akkor nekem minden szabad. Hát csak módjával, mert az ige azt mondja, hogy minden szabad nékem, de nem minden használ. Mert megvan a hústest, és ahogy most itt ez a sor áll, hogy a testi élet hétszeresen rosszabb lesz, mint az előző, az újra nem született élet, illetve hát a vetés-aratás törvénye. Tehát ha valaki rosszat vet, rosszat fog aratni. Tehát ha valaki lop, akkor tőle is lopnak. Vagy bármi mást mondjak, ugye? Tehát a kegyelem, meg hogy a bűneink el vannak törölve múlt, jelen és jövő vonatkozásában, ez nem szabad, hogy a keresztényeket arra felhatalmazza, hogy szabadon bármit csinálhatnak. Sőt, magunkat is meg kell ítélnünk időnként. Tehát fontos a kegyelem megértése, mert a testi cselekedeteknek vetés és aratás törvény alapján megjön a rossz gyümölcse. És az ördögnek még ráadásul a testi cselekedetekkel ajtót is nyitnak a testi módon működő keresztények. Legyen ez ugye a szájnak a rossz használata, vagy olyan cselekedetek, amelyik ugye nem a szeretet vonalában vannak. Creflo Dollár nevezetű tanító, nagy szolgálata van, tévés szolgálata. Én a nevét többször hallottam, ahogy a Joseph Prince kegyelem című tanításait a szívéhez engedi, ő azt mondja, hogy ez az életének a legfontosabb üzenete. Hogy a kegyelem által el vannak törölve a bűneink, a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában, és nincs bűnmegvallás. A Joseph Prince tanításait angolul ajánlja az előjárónk, mert jó tanítások, csak a magyar fordításoknál nem mindegy, hogy kik fordítják. Azt hiszem közületek sokan nem tudnak angolul velem együtt, de kérjük az Urat, hogy legyen ebből egy tiszta fordítás. Jó? Egy akaraton vagyunk. Megkérjük, Uram, köszönjük, hogy megvan és úton van. Megragadjuk. Elő kell jönni ennek előbb-utóbb magyar nyelven is. A Biblia ír Rútról, hogy anyósával visszament Betlehembe özvegyként, és az anyósával úgy élt, hogy a földeken bilingérezett. Ismeritek ezt a szót? Ugye bilingérezés? Nem tudom, hogy melyik tájon ugye ki milyen mértékben használja. Ezt most vonatkoztassuk az evangelizációkra, illetve az elveszetteknek a megmentésére. Kétféle aratók léteznek. Vannak a nagy aratók, a nagy kombájnok, és ez most ugye szellemi vonatkozásban ugye a nagy szolgálatok, hogy Benny Hinn, Oyakhilome, országokat térítenek meg és hódítanak meg Krisztus számára. Nálunk is foglalkoznak ugye több felekezetek evangelizációval, de még mindig vannak elmaradt kalászfejek, elmaradt szőlőfürtők, és a bilingérezők ezt szokták összeszedni ősszel. Kukoricafejek, ugye a kombájn ugye nem tud minden fejet ugye fölszedni, és bizony sokszor zsákszámra hozzák be biciklire rakva ezek az emberek. Tehát van a nagy betakarítók, és vannak a szedegetők, az utóbegyűjtők. És erre kell most nagy hangsúlyt fektetni, erről szólt Jim, az utcai evangelizációnak is nagy a fontossága, hogy az utóaratás során a bárányokat bevonva, tehát ehhez nem kell olyan evangelizációs alkalom, hogy ő most egy evangélista, meg engedélyt kérni, meg helyet, meg egyebeket, hanem egyszerűen csak az utcán haladva, vagy bekopogva, vagy találkozva valakivel, újjászülettetni, üdvösségre vezetni őket, de ehhez valamilyen szinten kell, hogy a hívők saját magukat kiképezzék, felfejleszték erre a szintre, hogy ott is el tud mondani az üdvösség imát, amikor egy kicsit lámpalázva vagy. De legjobb, hogyha van a zsebedben egy töltény, akkor úgy könnyebb. Most a Földön vagyunk, aztán majd átkerülünk a mennyei hazába. Itt a Földön építjük Isten királyságát együtt. Amikor az Úrnál leszünk, akkor pedig együtt leszünk az örökké valóságban. Úgyhogy a pásztort nem fogjátok elveszíteni, és egymás sem, mert együtt leszünk az örökké valóságban. Fontos, hogy azon a helyen légy, és akkor légy, ahol az Úr szeretne látni, és az ő akaratát végrehajtani. Vannak olyan keresztények, hogy felnövekednek 6-8-10 évet, és úgy érzik, hogy mindent tudnak. Lehet, hogy valaki már 2 év után is azt mondja, hogy mindent tudok, és ugye elhagyják a gyülekezetet, azt a biztonságot, amit a gyülekezet ad. És természetesen nem tudnak egyedül megállni olyan mértékben, mint egy közösségben. Fontos csendességben lenni, mert így lehet az Úrtól hallani. Így lehet jobban hallani az Úrtól. Tehát elcsendesedni, akár halkan egy kicsit nyelveken imádkozni, vagy éppenséggel a Szent Szellem hogy vezet ebben. Tehát van szerepe és fontossága a csendességnek. Azt elhiszitek, hogy a Sanders pásztoron keresztül is tud szólni az Úr a helyi gyülekezet tagjaihoz? És az Úr néha keményen tud szólni. Ez tegnap hangzott el, hogy az alkalom nem a beszélgetés ideje és helye. És hogyha fellapozzátok otthon a Prédikátor 3 hetet, akkor abban megtaláljátok, hogy van ideje a szólásnak, és van ideje a hallgatásnak. Ezért nem kell megsértődni senkinek, de az Úr néha keményen szól. Erdélyi szolgálata során az ő szolgálatot is megzavarták, és most, hogy az ember kiesik a kerékvágásból, vagy a vezérfonalat elveszti, az egy dolog, de a Szent Szellem, ha megszomorodik, és netán föl is emelkedik, fölszáll, akkor a többiek vannak megfosztva a gyógyulástól például, az ajándékoktól. Értitek, ugye? Aztán, hogyha valaki ilyet tesz, akkor a másiknak kárt okoz. Mert megfosztja a gyógyulástól. Ha viszont így cselekszik, akkor ő nem szeretetben jár, ugye? Ez is következik belőle. Ha viszont nem szeretetben jár, akkor kim van az ördög területén, a hóhér területén? Egyszer egy tanító alkalmán vettem részt, és az a vasutas betegség, hogy mindig az órát néztem, ez belém rögződött, hogy jön a vonat, nem jön a vonat, mikor kell a sorompót tekerni, és ehhez hasonló, és szegényként annyira megzavarta, hogy megkérdezte ugye nagyon udvariasan, hogy persze helyben voltunk Szántódon, de megkérdezte udvariasan, hogy megy a vonatot, Feri? Aztán elrösteltem magam, hogy most, szóval ez is hogy tud ugye zökkenteni a kenetből a szolgálót. A másik dolog, amiről Sanders pásztor korábban is szólt, a figyelem elvonás. Ez az ördög trükkje. Egyik szól a másiknak, most nem az ige számot megkérdezni, az egy dolog. Az még nem is zavaró, hogy melyik ige volt az. De a pásztor úgy is mondja 2-3-szor. Hanem egyéb más jellegű. Sütés, főzés. Vagy bármi más. Az ördög trükkje. Tehát, hogyha a szomszédod megszólal, akkor az ördög téged meg akar fosztani legalább egy fél mondattól, és lehet, hogy pont abban van a kijelentés a számodra. Tehát egy tisztet incsél szomszédodnak, bár volt ilyen, amikor itt volt egy Csidei Katalin, akkor is valaki hátra szólt, hogy tiszt, aztán sírva zokogva ment ki az illető a végén, de hát nem kéne az alkalom alatt beszélni. Ugyanis, hányan hiszitek azt, hogy a szolgálókat a Szent Szellem vezeti? Mindenki. Dicsőség az Úrnak. Tehát, ha a szolgálót a Szent Szellem vezeti, akkor a hallgatóság közül a Szent Szellem senkit nem fog arra késztetni, hogy ő beszólásával, vagy bármilyen más zavaró körülménnyel megzavarja az alkalmat. Mert a Szent Szellem nem dolgozik maga ellen. Ez ilyen tiszta és ilyen világos. Most volt még egy rész az anyagi gyarapodásról, de pont akkor kellett elemet cserélnem a felvevőmbe. De erre mondta azt a Sanders pásztor, hogy erről jegyzetet nem csináltam. Ezt a Szent Szellem hozta elő, hogy az anyagi gyarapodásról is kell szólni, meg azt is előre jelezte, és ezt megragadjuk, mert én is erre nagyon éhes vagyok, hogy tanítson róla. És mondta is, hogy jobb, hogyha én tanítok róla, mint a pásztorok, mert tőlem jobban veszik a szentek, mint a pásztoroktól. Más indítékkal néznek a bárányok, hogy hát ha a pásztor ki akart préselni a bárányokból még valamit. Egyébként ennyien, ahogy körülnéztem, onnan a emelvényről fényképezés közben, hát mondjuk sok helyről jöttek, vegyes volt a hívők, a szentek sokasága, de lehetett látni, hogy ki van áhítatban, ki adta át az Úrnak a szívét, és ki nem. Egyébként, amikor alkalomra megyünk, vagy jövünk, úgy kellene eljönnünk, hogy a szívünket már felkészítettük. Ha nem volt idő otthon, mert hát valaki ugye munkából ér éppen haza, és csusszanóra ugye megérkezik, akkor legalább az úton, amikor azon a 5 vagy 10 percen, amíg ide ér, ne a világi dolgokról és a pletykáról legyen szó, hanem az Úrról beszélgetni, ha csoportosan jöttök, ugye. Ha meg magadba jössz, akkor meg imádkozz nyelveken. Tehát a szívünket fel kellene készíteni, mert sokkal jobban tud áradni a kenet. És a dicséret is azért van az alkalom elején, hogy a szívünket ráhangoljuk az Úrra. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Megáldjuk a magjaitokat, hogy csirázzanak és keljenek a Jézus nevében. Egyéb a kérdés. József testében megkötjük Jézus nevében a rebellis sejteket, amelyek nem Isten terve szerint épülnek és sokasodnak. Elparancsoljuk a testéből a Jézus nevében. Szent egészséget vallunk meg felette. Kiárasztjuk a szolgálóangyalokat, legyenek az ő segítségére a felítülésében és gyógyulásában, és vezetik őt a megfelelő helyre, ahol a megfelelő szellemi táplálékot megkapja. Az igazságot, hogy növekedjen benne. Kiárasztjuk a drága szent erőt, a drága kenetet, hogy járja át a testét és vezesse ki a testéből a hazug tüneteket a Jézus nevében. A kislányért imádkozunk, eléd hozzuk, Uram, őt is. Kegyelmedre bízzuk mindkettőt. Megkötjük a lázat, és kiárasztjuk a szent egészséget. Az 1 Péter 2.24 alapján az ő teste felett, a feje tetejétől a lába ujjáig szent egészségnek nevezzük a testét, a kereszten bevégzett munka alapján, a Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség, Uram. Áradkenet, áradkenet, áradkenet a Jézus nevében. És végezd el a munkát a szolgáló angyalokkal együtt. És az imánkat megválaszoltnak, megragadottnak és utolevőnek nevezzük a Jézus nevében. Amen. Használjátok a kulcsokat, amelyben hatalom van.